Mindenkit sok tisztelettel és szeretettel. Tegnapi napunk nagyon bonyolult és zaklatott volt, ugyanis két délutáni gyerekcsapatot vártunk volna a Moravicán, és sikerült rövid zárlatnak az imaház padlás terében valahol, elment az áram. Mire megindultak a programok, addigra már sötét volt, és csak nem jött az elektrovojvodina. Mikor megjöttek, akkor kiderült, hogy a karon nem javíthatják meg, gyertyás összejövetelünk volt, vagy 25-30 gyertyát hoztunk, akkor kapcsoltunk, hogy hoppá, vendégek jönnek éjszakára, nekik a villanyradiátorok nem túl sok meleget fognak adni. Szaladtunk száz felé. Egyik mester azt mondta, ezt már ma nem fogjuk megjavítani padláson, sötétben, hidegben, ki fogja ezt csinálni. Másik azt mondta, ha ők nem csinálják, mi se csináljuk. Legyen sötét, találtunk gyors egy agregátort, persze nem találtunk benzint. Vagy csak épp annyit, hogy lehetett vacsorázni. Hát zaklatott volt, és mondta is egyik másik Árpád, hogy itt valami készül, úgy látszik valami jó készül, mert minden, amit csak lehetett, aztán reggel néztem a vendégeink, jégcsap vagy se, holnapra kiderül, hogy megfáztak vagy se, mert akkor gyors kellett másik helyet melegítenünk. Ágyakat áttransportálni, minden, még az a jó, hogy szenes tüzelésünk is van, és így tudtuk megoldani. Hát az előzményeket csak azért mondom, hogy tudjuk, hogy nem egyszerűen csak ide kiállunk, és a vendégeink kiállnak, hanem hát tegnap épp bonyolult volt, de mégis jó volt készülni, és a gyertyafény és sötétség ellenére sok gyerek jött el, több mint 50 gyerek jött el két foglalkozásunkra, és kifejezetten élvezték, sőt, volt, aki mondta, hogy de jó volt, abban a sötétben jókat énekelhettünk. Jobbat, mint világosan. Ennek örülünk neki, és tehát a közösség sokat jelent. Miért van áram, nincs áram, van meleg, nincs meleg, a közösség építés az nagyon fontos. És ma is azért vagyunk itt, hogy az Úrra közösséget építsünk, és egymással ebben fognak vendégeink segíteni, ahogy fél szemmel láttam a listát, sok helyről jöttek, pedig csak öten vannak, és fognak szolgálni közöttünk. Szeretettel köszöntjük őket, és kérjük a szolgálatokat.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük mi is a gyülekezetet, és annyi helyről hoztunk köszöntést, hogy kénytelen voltam fölírni, hogy egyet se hagyjak ki. Először is Monorról, Tápió Szentmártonról, Oroszlány, Komárom, Tatabányai körzetből hoztunk köszöntést, valamint az Újpesti Baptista gyülekezetből is hozunk köszöntést, és Budaörsről. Emellett természetesen hozzuk, mint minden utunkra, a Baptista Teológiai Akadémia üdvözletét is. Urunk áldását kívánják a testvérek a gyülekezet életére. Testvéreim, álljunk fel, és imádságról kezdjük az alkalmunkat. Örökkévaló Isten, szeretőmennyi édesatyánk, háladással állunk meg a te színed előtt, azért, mert megszólíthatunk téged, és elmondhatjuk neked szívünk gondolatait. Kérlek, Uram, hogy te csendesítsd le a mi lelkünket, segíts, hogy hadd tudjunk rád figyelni a mai napon. Kérlek, készítsd elő szíveinket, hogy a te igéd jó talajba hullhasson, és nyisd meg a mi ajkunkat imádságra, a te dicséretedre. Kérlek, hallgass meg könyörgésünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Maradjunk el a testvérek, és keressük meg mai imaóránk alapigéjét, amelyet írva találunk Ézsaiás próféta könyvében. Az Ézsaiás könyvéből egyetlen verset szeretnék felolvasni, az 50, a 65. vers, 24. versét. Ézsaiás könyvének 65. részéből A 24. vers következőképp hangzik. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. Isten áldja meg az égét, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, nem tudom, hogy szoktunk-e kiabálni. Hát ugye, amikor nagyon muszáj, akkor igen. Az alapjában véve úgy gondolja az ember, hogy hát a kiabálás az nem mindig jó dolog. Ugye, hogyha otthon beszélgetünk a családdal, akkor általában rendes hangon beszélünk. Mikor szoktunk kiabálni? Hát olyankor, mikor valami nagy probléma van. Ugye, hogyha valaki egy sziklán épp leeső félben van, akkor nem halkan mondja azt, hogy segítség. Hanem úgy mondja, hogy lehetőleg valaki meghallja azt, amit ő mond. És nem szégyel háromszor, négyszer, ötször, hatszor kiabálni, csak hogy segítsen valaki. Kiabálni akkor szoktunk, amikor úgy érezzük, hogy a rendes hang már nem elég. Amikor úgy érezzük, hogy az, hogyha simán mondunk valamit, akkor nem elég. Kinek szoktunk kiáltani? Ugye valaki olyannak, akiről azt gondoljuk, hogy válaszolni fog a mi kiáltásunkra. Ha nincs másik fél, aki hallaná a mi hangunkat, akkor fölösleges kiabálni. De ha van, akkor lehet és kell kiáltani. Hányszor van úgy, hogy nem embereknek kiáltunk, hanem Istennek? Hányszor van úgy, hogy fel kell kiáltanunk, hogy Istenem, annyira nehéz helyzetben vagyok, hogy ha nem segítesz, akkor leesek a szikláról, akkor összetöröm magam. Szoktunk-e kiabálni Istennek? Ugye azon nem gondolkodunk, hogy emberekkel kell kiabálnunk, vagy embereknek kell kiabálnunk. Nem szoktuk hosszas percekig, órákig latolgatni azt, hogy akkor most kiabáljak, vagy ne. Az úgy hirtelen jön, magától felfakad. Néha vissza sem tudja fogni az ember. Érdekes, hogy az Istennel való kapcsolatunkban néha picit fordítva működik. Gondolkodunk azon, hogy kiáltsunk-e. Először néha megpróbál az ember minden mást, és amikor az nem sikerül, akkor jut el odáig, hogy akkor most már kiáltok. Most már nem tudok más tenni. Most már érzem, hogy saját erőmből nem tudom megtenni azt, amit kell, vagy saját erőmből nem tudok megállni. Most már kiáltok. Olyan jó lenne, hogyha kevesebbet tudnánk gondolkodni ezen. És a legcsodálatosabb dolog az, hogy nem a semmibe kiáltunk. Hogyan olvastuk a ma reggeli igénben? Mielőtt kiáltanak. Mielőtt megfogalmaznánk a mi szavainkat. Azt mondja az Úr, hogy én már válaszolok. Már válaszoltam is. Ő ismeri a mi szívünk gondolatait. Ismeri azt, hogy kiáltanunk kéne, még akkor is, hogyha mi esetleg magunk csak gondolkodunk azon, hogy kiáltsunk-e vagy nem. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Ugye, amíg kiabál az ember, addig nehezen hallja meg a választ a saját hangjától. Hogyan szoktunk kiabálni? Kiabál valaki, és utána várja, hogy jön a válasz. Ha nem hall választ, akkor újra kiált. És ez folytatódik, addig még valaki nem reagál. Észszerűnek hangzik, ugye? Hát az Istennel való kapcsolatunkban itt sem mindig az észszerűség a domináló. Néha kiabálunk Istenhez egyfolytában. Kiabálva mondjuk neki kéréseinket, kiabálva mondjuk neki azt, hogy mit szeretnénk, mi lenne jó, ha tenne, és hogyan kellene minket megmenteni nehéz helyzetünkből, és elfelejtünk közben hallgatni. hallgatni a válaszra. Ami meg van ígérve, mielőtt kiáltasz, én már válaszolok. Ó, hányszor van úgy, hogy nem tudjuk elengedni azt, amit kérünk. Nem tudjuk elengedni azt, amit szeretnénk, és egyfolytában kiabálunk, hogy Istenem, add meg! Add meg, mert kell nekem! Add meg, mert szükségem van rá, add meg, mert nem tudok nélküle élni. És egyfolytában kiabálunk, kiabálunk, kiabálunk. Jön Isten hangja, hogy válaszolni szeretnék. Olyan jó lenne, ha megtudnád a saját hangodtól hallani az enyémet. És néha el kell jutni az embernek odáig, hogy feladja a kiabálást. Ugye, aki nagyon sokat kiabált, egyszer csak elfárad benne. Egyszer csak azt mondja, hogy nem tudok tovább kiáltani. És ilyenkor szoktuk csak néha meghallani a választ. Amikor sikerül elengedni azt, amiért kiáltottunk. Amikor sikerül azt mondani, hogy Uram, itt van, én már kiáltani sem tudok. Olyankor szokott megszólalni Isten. És olyankor szoktam mondani, hogy most akkor én szólok hozzád. Meghallottam a te kiáltásodat. És válaszoltam rá. Szabad-e kiáltani Istenhez? Természetesen szabad. Kell. Minden körülmények között. Hadd legyen ő az első, akinek kiáltunk segítségért. De utána ne felejtsük el azt, hogy időt hagyni arra, hogy ő válaszoljon nekünk. Még beszéltek, én már meghallgattam. Hangzik a vers második fele. Az Úr Jézus mondja azt, hogy tanítványainak, hogy ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik színből hosszan imádkoznak. És úgy gondolják, hogy a szavaik bősége miatt, bőbeszédésségek miatt hallgattatnak meg. Hát ne legyünk ilyenek. Nem azért hallgat meg bennünket Isten, mert nagyon sokszor elmondjuk a kéréseinket. Igen, lehet, szabad sokszor kérni dolgokat. De nem emiatt hallgat meg, hanem amiatt, mert szeret bennünket, és szereti azt, ha tiszta szívvel hozzá tudunk kiáltani. Amikor majd most imádságra fogunk leborulni, akkor olyan jó lenne, hogyha hálát tudnánk adni a kiáltás lehetőségéért. Azért, hogy van kihez kiáltsunk. Azért, hogy minden élethelyzetben kiálthatunk Istenhez. És hogy ő hallja a mi imádságainkat. Adjunk hálát azért, hogy bármikor összekulcsoljuk a kezünket, becsukjuk a szemünket, kicsit elvonva figyelmünket ettől a világtól, és fölfele figyelve, soha nem üres térbe mondjuk el a mi imádságainkat, hanem valaki hallja. Valaki hallja a legelkeseredettebb, leghangosabb kiáltást is, meg a csendben suttogva, talán sírva elmondott erőtlen imát is. Azt mondja, hogy hallom és válaszolok. Kérjünk emellett halló füleket mi is, hogy a kiabálás közben meg tudjuk azért hallani Isten válaszát. És ha meghallottuk, akkor pedig hadd tudjunk megnyugodni. Ugye milyen furcsa lenne az, hogyha a kezdő példánál maradva a sziklán ragadt ember, még a mentés közben is kiabál, hogy segítség, segítség. Holott már ott van a segítség. Ugye nem így szokott lenni. Amikor meglátja a mentő helikoptert, amikor meglátja a segítséget, akkor elhallgat. Mert tudja, hogy nem kell tovább kiabálni. Megjött a segítség. És olyankor semmi más nem csinál, csak figyeli azt, hogy hogyan mentik meg őt. Érdekes, hogy amíg meg nem érkezik a segítség, addig az ember inkább lefele néz. Milyen mélyen van a sziklafal? Mi lesz, ha én onnan lezuhanok? Össze-vissza töröm magam, ugye? És ez jó, mert őszintén kiállt, hogy segítség, nem akarok oda lezuhanni. Miután megjön a mentő csapat, azután már nem lefele néz. hanem fölfele. Hogy mikor engedik le a mentőkötelet, mikor hoznak engem ki onnan. Testvérek, amikor a legnehezebb időszakban vagyunk, amikor a legnagyobb mélységekben vagyunk, és kiáltunk Istenhez, akkor ezzel együtt fordítsuk el tekintetünket a lentről. Nézzünk fölfelé, ahonnan jön a segítség. És köszönjük meg neki azt, hogy igen, ő meghallgatja a imádságunkat, és megment. Bizonyára emlékszünk mindannyian olyan helyzetekre, amikor tapasztalhattuk ezt, hogy az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. És ha most olyan helyzetben lenne közülünk valaki, hogy úgy érzi, hogy kiáltania kell, akkor hadd legyen biztatás a mai ige. Merjünk kiáltani Istenhez, mert ő meghallgat, mert ő válaszol. Adjunk hálát most ezért neki. Olyan Istenünk van, aki ki tud és ki akar menteni a mélységből. Szerető mennyi édesatyám, köszönöm neked azt, hogy kiállhatunk hozzád. És olyan jó tudni, hogy már amikor a szavainkat megfogalmazzuk, te tudod a mi gondolatainkat, látod a mi szükségeinket, és segítesz, Uram. Úr Jézusom, adj nekünk benned való bizalmat, rád támaszkodást, benned való hitet, Uram, hogy hadd tudjunk úgy kiáltani hozzád, hogy meg tudj bennünket hallgatni, Uram. Kérlek téged, Atyám, hogy nyisd meg a mi fülünket is, hogy meghallhassuk a te hangod, és segíts, hogy hadd tudjunk kitartóan követni téged. Imádkozok azokért, Uram, akik még nem tudják, hogy kihez kell kiáltani. Tégy minket eszközeiddé, hogy meg tudjuk mutatni nekik az utat te hozzád. Úr Jézusom, segíts, hogy soha ne kiabáljunk akkor, amikor dolgoznunk kellene, hanem hadd tudjunk munkálkodni a te szőlős kertedben, és hadd lesen áldás a mi munkánkon. Kegyelmedből kérlek, hallgass meg. Amen.
Kicsit megkérsve, szeretettel köszöntelek én is benneteket. Nekem nagyon nehéz magázni, nem tudom, hogy mi szokási, de utána megbeszéljük, jó, hogyha valakit ez nagyon bánt. Isten igéjéből fogok felolvasni, a Péter első leveléből. A Péter első levelének a harmadik fejezetét keressük ki a Bibliánkból, akinek itt van. A Péter első levelének a harmadik fejezetéből a 13. verstől fogom olvasni. Fennállva hallgassa a gyülekezet. Péter első levelének a harmadik fejezetéből a 13. verstől így hangzik Isten igéje. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Mennyi atyánk, ezt az igét borst ki nekünk, adjál belőle életet. Amen. Üljetek be. Azt tanítják a teológián, hogy nem, így nem jó, hogy azt tanítják, nem. Mert így nem jó, hanem néhány napja, talán egy-két hete hallottunk egy ilyet, hogy ha olyan gyülekezetbe jövünk, ahol nem ismerjük a gyülekezetet, akkor mondjunk általánosságokat. Abból nem lehet baj. Tehát az ember félre céloz, és akkor konkrétakat mondjuk, olyanokat mondta, hogy hát térjetek meg, aztán meg mindenki megtért, hát akkor mi lesz azzal az igével, az a földre esik? Hát nem. Hanem mondjunk inkább ilyen általánosságokat, ami biztos igaz. Tehát mondjuk olyanokat se, hogy ne csináljátok nem tudom, ezt vagy azt a bűnt konkrét, hát az olyan, hát konkrét, és ha abban nincs senki, hát az nem. Inkább csak így általában, hogy hát bűnös, vagy nem tudom. Na nem volt példa, tehát most én tovább mentem ezzel a gondolattal, de tényleg egy ilyen elhangzott, és az ember, amikor készül egy szolgálatára, akkor úgy meg is hal, tehát úgy nyitva van az antennája, és meg is hal dolgokat, és hát megpróbálja beépíteni. De Isten azért azt mondja, Pál apostol azt mondja, hisszük, hogy ihletettek a szavai, hogy vizsgáljatok meg mindent, és ami jó, azt tartsátok meg. Hát ez az egyik fontos dolog, de nem csak szolgálatra készülve, hanem azt gondolom igen hallgatóként is, de nagyon fontos, hogy úgy üljön az ember padba, és ehhez nem kell nagy iskolákat se elvégezni, mert ezt a Biblia így mondja, vizsgáljatok meg mindent, és ami jó, azt tartsátok meg. Ami meg nem jó, hol vizsgáljunk meg mindent? Hát az igének a mérlegén. Amennyi ismeretünk adatot, azt alkalmazzuk erre, és az igének a mérlegén mérjünk meg mindent, amit mondtunk, vagy mindent, amit hallunk. Ez azért is fontos, mert ugye elképzeltem, hogy hát mondjuk például most, ma itt vagyok, és de bármelyik szolgálatomra is készülve, ha nem azt, ha Isten nekem valamit mond, és mondjuk azt mondom, hogy na jó, de hát a tanáraim már azt mondták, de nem csak a tanáraim, mondjuk nem volt ilyen, meg minden, nehogy valaki félreértse, de mondjuk máshol volt már olyan, hogy azt mondják, hogy hát 35 percet szabad beszélni. És akkor, ha a 36. percben Isten, vagy nem, 35-ben mondjuk, ad egy gondolatot, és azt majd számon kéri, hogy na de hát azt kedves szolgálmal, azt ott el kellett volna mondatod. Akkor én mondom, bocs, atyám, hát 35 percet kaptam, hát nem fér bele. És az elgondolkodtam, hogy ez jó mentség lesz-e Isten előtt. Rád, igaz? Az a neved. Rád. Rád csóválja a fejét. Azt mondja, nem. Igen. Azt gondolom én is, hogy nem. Úgyhogy Isten szólt hozzám, és nem lesz általános, amit mondani fogok. És vizsgáljátok meg jól. Tehát itt, ezen a helyen nem fogadható el semmilyen mentség. Amikor valaki, tehát mindenféle tanácsot meg lehet hallani, de amikor az ember az Úrnak az asztala mögé áll, és a népéhez szól, akkor egy személyes felelősség adatott neki. És azon elkezd tudni számolnia. És az a tanító, akinek a szájába adott Isten valamit, és nem figyelmezteti a népét, annak nagyobb a felelősségünk. Na, jó van. Tehát Péter első leveléről beszélünk. Egy durva kezű halászember az, aki írja ezt a levelet, Silásnak, vagy Szilásznak, vagy Szilvánusznak máshol, mondja a tolba, talán tud írni. Biztos tud írni Péter, tételezzük fel róla, de valamiért ennek a Szilvánusznak mondja a tolba, és így keletkezik ez a levél. A levél címzetjei, tudunk róluk nem keveset, kis-ázsiai gyülekezetnek írja, körülbelül annak a csoportnak, aminek a János jelenések elején az a 7 kis-ázsiai gyülekezet, hogy Efézus, meg Pergámon, meg Eszbetűs, meg a többiek. Tehát azoknak a köröknek írja. Bántalmazza ezeket a gyülekezeteket a környezetük. És Péter, mint egy lelki gondozó levélként írja ezt a levelet oda, hogy nehogy eltérjenek a krisztusi úttól. Mert akiket bántalmaz a környezete, az olyan válasz, reakciókra hajlamos, mint ahogy olvassuk például a János jelenéseknél, hogy jól őriztétek az igaz hitet, csak hát meghidegült bennetek a szeretet. Például mond egy ilyet ott az egyiknek. A másiknak aztán mond olyat, hogy még úgy látszik, hogy élsz. Aztán a harmadikhoz mond valami mást. De az a lényeg, hogy nem mindig adunk helyes válaszokat például a környezetünknek a bántásaira. És Péternek az a célja, hogy azon a területen azok azoknak a gyülekezeteknek azokat felkészítse arra, hogy maradjanak krisztusi tükrök, akkor is, hogyha tüskés a környezet, és akkor is, hogyha az a környezet, amiből ők kiváltak, és Krisztus követői lettek, az a környezet provokációnak látja ezt tőlük. Mert provokáció számukra az, hogy te eddig tudtál velem jönni, most meg nem tudsz velem jönni, hanem másfelé mész. Péter célja tehát az, hogy megnyugtassa őket, hogy nehogy helytelen cselekedetekre ragadtassák magukat, és hogy élő reménységet Isten felé töltsön be beléjük ezekbe a testvérekbe, ott ezekbe a gyülekezetekben. Úgy látja Péter, hogy ezeknek a gyülekezeteknek ilyen dolgokra van szüksége, mint például a világi vagy elvilágiasodott fensőség iránti engedelmességre. Ezért például második fejezet 13-as versben azt mondja, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, akár a királynak is, mint a legfőbb hatalomnak. Aztán azt gondolja Péter, úgy látja, hogy ezeknek a gyülekezeteknek ilyenre van szüksége, mint félretenni minden gyűlöletet és bosszú vágyat, a gonoszért is jóval fizessenek azoknak, akik sorsukat sokféleképpen megnehezítették. A második fejezet 23-as versében így ír például, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, mondja, Krisztust emeli fel, Krisztus példáját számukra. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Aztán azt úgy látja Péter, hogy arra van szükségük ezeknek a gyülekezeteknek, hogy az ártatlanul szenvedést emelje fel Péter magasra, hogy az kiváltság. Azt írja a 4.13-ban ennek a levélnek, hogy sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Tehát azt mondja, hogy ha a Krisztus szenvedésében mélyebben részesültök, akkor jobban örüljetek. Ezt mondja Péter. A nagy üldözések között, amik akkor bontakoztak ki azon a területen, különösen fontos volt, így látta Péter, megtanítani a keresztényeket arra, hogy a világban az Isten által kijelölt úton, a Krisztus példája szerint a szenvedések között is élő reménységgel járjanak. Élő reménységgel. Élő reménységgel. Még érdekes, ezt hadd mondjam el, aztán az élő reménységre térünk. A levél felosztása a jubileumi kommentár szerint, ez egy érdekes felosztást követ, azt mondja, hogy a levél elején üdvözlés, a levél végén búcsúzás, és a levél középső gerincét 10 pontban sorolja fel ez a kommentár, mindegyik pont úgy kezdődik, hogy a szent élet 2. pont. És utána ilyenek vannak, mint növekedés a hitben, szent élet, példás magatartás, szent élet, stb. És most a mi alapigénk, ahova esik, szent élet jó lelki ismerettel ellenséges környezetben. Jó lelki ismerettel ellenséges környezetben. Tehát ezen a részen, amit most felolvastunk, Péter e körül, a téma körül mozog, és próbálja tanítani a gyülekezeteket, akiknek ez a levél szól, hogy az ellenséges környezetben az ember nagyon könnyen elsodródik attól, amikor egyenes lehet a tekintete, amikor jó lehet a lelki ismerete, amikor nem csak cseleked, hanem forgasd is a szívedben a jót, és akkor emelt fővel járhatsz. És én úgy látom, hogy ennek az igének a fókuszában van az a felolvasott 17-es vers utolsó. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Tehát legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. És ezt szeretném most kimondani. Mindenkor. Legyetek készen mindenkor számot adni. Alkalmas és alkalmatlan időben. Korábban azt hittem, hogy ez azt jelenti, hogy ha jó neki, ha nem jó neki, csak mondjam a fülébe. De nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy ha jó nekem, ha nem jó nekem, mondjam a fülébe. Orosz, kedved van? Most nincs kedved. Mondd a fülébe. Még ellenséges környezetben is. És amikor ehhez a részhez értem, ehhez a mondathoz a készülésemkor, akkor orcapirulásom volt, és most is az van. Erről ti többet tudnátok beszélni, mint én. Úgyhogy ezt én nem okoskodnék ebből semmit, hanem csak így, és képzeljétek mögé azt, amit a életetekben mögé lehet képzelni. Tehát ellenséges környezetben is. Mindenkinek, aki számon kéri. Mindenkinek, aki számon kéri. Legyünk készen mindenkor. Bárcsak készen lennék mindenkor. Mindenkinek, aki számon kéri. Kik kérik számon a bennünk élő reménységet? Kik azok, akik számon kérik a bennünk élő reménységet? Isten szeretne derűs arcokat látni. Az van a Bibliában, hogy sas szárnyakon hordoz. Hogy tágas tére vezet. Hogy fölvisz a hegycsúcsra, és azt mondja, hogy tessék, lépjél. És ahova a lábadat teszem, neked adom. Ne teszed, neked adom. Ez nem ilyen izzadságszagú életnek látszik így. Szeretne Isten derűs arcokat látni. A viharban is kősziklán álló arcokat látni. És sokfelé, nehéz kimondanom, de így van, sokfelé látom Isten népét reményvesztetnek. Hogy mondod? Azt mondod, hogy a keresztény ember nem lehet reményvesztett, mert a keresztény ember az nem lehet reményvesztett? Nekem is ezt mondták. Ezért titkolom. Ezért keménységet öltök az arcomnak. Mert keresztény ember nem lehet reményvesztett. Mert valahogy meg kell küzdenem vele. Vagy ezért leszek emberkerülő. Utóbb esetleg gyülekezetkerülő. Mert nem elég jó hatékonysággal öltöm az arcomra a keménységet. És a testvéreim látják és kérdeznek. Hova tűnt a reménységed? Leszek gyülekezetkerülő, meg kerülöm a rokonokat is, kerülöm a testvéreket, és kerülök mindenkit. Mert bárkiben, még az utcán is, ha velem szembe jön, a szemében számon kér és látok. Számon kér és látok a szemében. Mindezek, és még többen is, számon kérik a rajta belül, a bennem lévő reménységet. És azt gondolom, testvérek, hogy jól látom, hogy ezt teszik. Valóban veszik a bátorságot, és számon kérnek. Az, aki átsegít az úton, vagy akit én átsegítek az úton. A testvérem, akivel a templom ajtóba összenézek. A lelki pásztorom. Hát arról nem is beszél, hogy Isten. Például, hogy egészen közel legyek. Anikó, a feleségem, nem ritkán kér számon. Számon kéri a bennem élő reménységet. Van egy helyzet, rám néz, és hát tanácstalanságot lát a vezetőjének a szemében. Biztosan nem csodálkoztok, hogyha bizonytalanság fogja el ilyenkor. A vezetőm, és ő nem tudja, hát akkor milyen biztonságban vagy? és kérdez. Anikó kérdez. Én pedig felhorkanok. Hát nem látod, hát csapnak össze a fejem fölött a hullámok, hát ez is szembe fúj, ez is szembe fúj, ez is szembe fúj, hagyjál békén, van elég bajom, hagyjál békén. Képzelitek, milyen nagy biztonságban van ilyenkor. Gondolom, ilyenkor nyeledjed, fohászkodik, hogy atyám, inkább becsukom a szemem, nem akarom látni, milyen vakon vezet a férjem. A te kezedbe szeretném tudni inkább az én lelkemet, mert nem akarom látni, hova jutunk így. Szeretnék három kört felrajzolni, akik bizony számon kérik a rajtunk, a bennünk lévő reménységet. Mondom, hármat, aztán itt van négy pont, tehát négyet. Isten, a családom, a gyülekezetem és a világi ismerőseim. Igen, ez négy. Tehát Isten, a családom, gyülekezetem és világi ismerőseim. És ezeken szépen egyenként most végigmegyünk. Isten. Tehát Isten számon kéri a reményemet. A Bibliában három helyzetet szeretnék azonosítani, ami kifejezetten leírja Istennek a számon kérését. Az egyik a választott néptől Isten számon kér. Az Ámosz 3.2-ben ezt olvassuk. Csak veletek léptem szövetségre, közösségre, a föld minden nemzetsége körül. Ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Ha valaki úgy érezné, hogy ha ugyanazt csinálja, mint a világi ember, akkor rosszabbul jár. Akkor nem téved, ez nem valami érzéki csalódás. Isten tőlünk többet kér számon. Itt van. Azért kéri számon rajtunk minden bűnünket, mert bennünket kiválasztott. Kezdve is az első bűnnel. A bűn az, hogy nem hisztek én bennem, hogy elveszítettétek a reményt. Mint a tanítványok a viharban, hogy elvesztették a reményt. A következő... akitől Isten számon kér, az egyéntől. Az egyéntől számon kéri Isten, hogyha látással ajándékozta meg. Hogyha, mint a pikkelyeket, kitisztította a szemét Isten annak a valakinek, és látással ajándékozta meg, akkor a számon kéri tőle. Azt mondja Ezékiel 3.18. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan vétke miatt, de a vérét tőled kérem számon. Ha valakinek Isten látást adott, megmutatta, hogy az a te fele barátod a szakadék felé megy, és te nem szólsz neki, hogy figyelj, fele barátom, én úgy látom, hogy te a szakadék felé mész. És ő beleesik abba a szakadékba, akkor a vérét tőled kérem számon, mondja Isten. Külön kiemelten, bocsánat, de lehet, hogy előre kellett volna vennem, a nyáj vezetőitől Isten számon kér. Jeremiás azt mondja, jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és elszélesztik legelőbb nyáját, így szól az Úr. Azért ezt mondja az Úr Izrael Istene a pásztorokról, akik népemet pásztorolják. Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam, nem vigyáztatok rá. De én számon kérem tőletek, kiszárad a torkom, és közé ide tartozom gaztetteiteket. Így szól az Úr. Jaj, de nagyon. Nagyobb felelősség, több bizatott ránk ebben is. Jaj neked, Tóth Péter, és jaj neked, vezetők, akik Isten emberek, akikre Isten emberek vezetését bízta. Nem is biztos, hogy csak itt a gyülekezetben. Hogyha egy világi munkahelyen emberek vezetését bízta rád, és ha nem tudsz számot adni a reménységedről, arról, hogy ahova mentek, ott vár valami, és neked van valamilyen látásod arról, hogy ott mi vár rátok. Vagy ahova elkerülhetetlenül sodródtok, mert kevés az erőd ahhoz, hogy te irányítsd a dolgokat, azt neked tudnod kell, és tudnod kell, hogy védelemmel, védelmezéssel tartozol a vezetettek felé. De sok vezetőnek velem együtt ezeket a szavakat nagyon a szívébe kellene engedje ahhoz, hogy ez az ige ne essen ránk az ítéletkor. Bum! Remeg a lábam, amíg ezeket mondom. Isten számon kér bennünket. Legyetek készen mindenkor számot adni az Istennek. Mindenkor. Mindenkor számot adni az Istennek. Például most. Ha Isten előtt éppen most kellene elszámolnod, hogy hangozna ez az elszámolás? Most. Jézus Krisztus a főpapi imájában nem rösteltek kimondani. Atyám, a feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Ezékiás király abba a kegyelembe részesült, hogy Isten három nappal a kitűzött halála előtt szólt neki. Rendezd el dolgaidat, mert még három nap, és meghalsz. Hogy szólna a mi életünknek az összefoglalása? Ennyit arról, hogy Isten számon kér. A következő kör, amit fel szeretnék rajzolni, a családom számon kér. A családom számon kéri a bennem élő reménységet. A házastársam, a gyermekeim számon kérik a bennem élő reménységet. Mert a vezetettek biztonságához hozzátartozik, hogy néha számon kérnek. Az önmaga feletti irányítást a vezetője kezébe adta. Egy élete van, azt az egyet. A vezetője kezébe adta. És a biztonság érzetéhez hozzátartozik, hogy néha megnézze, hogy a helyeden állsz-e még. És akkor kicsit úgy megszurkálja. A családom, a gyerekeim számon kérik a bennem élő reménységet. Helyén van-e, biztosan lépked-e még az, akire magukat bízták? Ha ilyen szurkálásokat kaptok, akkor nem kell felkapni a vizet, hanem meg kell mutatni, hogy ott állsz-e. Férfi testvéreim, mint vezetők, mint családfők, tudjátok-e, hogy merre mentek? Van-e látásotok arra, hogy mi vár ott a családra, ahová vezetitek őket? Vagy ahová elkerülhetetlenül sodrottok? Az egész család, a feleség is, a gyerekek is számon kérik a családfői reménységet. Számot tudunk-e erről adni, testvéreim? Ha nem vagyunk a helyünkön, akkor szeretnék egy igét itt mondani, ami a helyünkre segíthet bennünket. Pál apostol írja, azt akarom tehát, férfiak, azt akarom, hogy mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzatok, harag és kételkedés nélkül. Itt az ajtó, bemenni oda, hogy hol a helyünk. Tiszta kezek. Harag nélkül, kételkedés nélkül, reménységgel. Ilyen férfi legyetek, ilyen férfiak legyetek. Egyedül ezen a helyen, ahol Isten látni akar, egyedül itt folyhat át rajtad az a szeretet, amely egyébként az írás más helyein parancsoltatott neked. Szeretni a vezetetteket. Így, egyedül így tudsz számot adni a benned lévő reménységről, amit Isten is kér, és a családod tagjai is számon kérnek tőled. A következő kör, amit szeretnék kibontani, a gyülekezet. A gyülekezet számon kéri a bennünk élő reménységet. A gyülekezetnek nincs alternatívája. Ezt szeretném először is mondani, hogy eddig megkaptam a gyülekezetbe, vagy nem annyit kaptam a gyülekezetbe, átmegyek máshova, vagy elmegyek máshova, más közösségben. A gyülekezetnek nincs alternatívája. A segélyszervezetek, azok utat mutathatnak a gyülekezethez, de nem helyettesíthetik. A közhasznú alapítványok, nem alternatívája a gyülekezetnek. Isten a gyülekezetre bízta a látható jelenlétét ebben a világban. Sok minden más hasznos dolgot más közösség meg tud tenni, de csak Isten gyülekezete tudja megjeleníteni Istent ebben a világban. Az, hogy ma még itt ige hirdetés lehet, ez annak az eredménye, hogy az elődeink sok évszázadon át ápolták azt, hogy gyülekezet. Hogy próbáltak távolabbra látni, mint a mi saját életünk. És mi lesz azután, mikor ez a generáció elfogy. Próbáltak távolabbra látni, és ennek az eredménye az, hogy mi még itt ma hallgatjuk az igét, és olvassuk. A gyülekezet, mert Isten nem csak, hogy nem ezekre a segélyszervezetekre, de még csak nem is egyénekre bízta az ő evangéliumát. Nem pára bízta, nem Spurgeonre, és nem az egyházelnökre, hanem a gyülekezet közösségére bízta, az egyházra bízta az ő evangéliumát. Ha ez a gyülekezet egy faluban, egy településen gyenge, bocsánat, ha csak a neve az, hogy él, akkor az a település nagyon nagy bajban van. Nagyon nagy bajban van. Mert akkor Krisztus jelenléte nincs ott abban a gyülekezetben, nincs ott abban a faluban. A gyülekezet Krisztus jelenléte ebben a világban. Pál azt mondja, az ő képét azt használja, hogy Krisztusnak a teste. Ha Krisztus teste aluszik, ha a szája nem szól, ha áldó keze nem működik egy településen, akkor az a település bajban van. Mert ez a helyi gyülekezet semmivel se helyettesíthető. Ti itt, ebben a faluban, Pacséron, semmivel sem vagytok helyettesíthetők. Ha ti nem mutatjátok Krisztust, nem árasszátok az élet illatát ebben a faluban, akkor ez a falu nagy bajban van. Hadd tegyem hozzá halkan, hogy ha nem árasztjátok ezt az illatot, aki nem árasztja ezt az illatot, az a gyülekezet is nagy bajban van. Mert annak inog a gyertyatartója. Szeretnék a következő körben a világi ismerőseinkről beszélni, akik számon kérik a bennünk lévő reménységet. De előtte ide még írtam, lehet, hogy nem is itt kéne mondtam, mindegy. Ahogy közeledtem, még az arcunkról. Hát ha már elkezdtem mondani, nem biztos, hogy ide tartozik, de még az arcunkról. Ahogy közeledtem, tehát nehogy azt úgy beszéljek, mint aki ennek nem része, hogy szakos, hogy ide tartozik. Na jó, mindegy, elmondom. Ahogy közeledtünk idefelétek, hát tegnap este volt, de úgy az ember, amikor egy szolgálati hely felé közeledik, akkor azért kezdi el nézegetni, hogy a halacskák ott vannak-e az autókon, amiket megelőz szabálytalanul, meg ilyesmi. És ahogy közeledek egy szolgálati helyhez, ott konszolidálom magam, hogy hát akkor most rögtön nem botránnyal kezdem. Tehát szeretnék részt vállalni abban, hogy moderáljuk magunkat más testvérek körében, hogy mi van az arcunkon. Tehát nézze meg az ember, most ezt nem azért mondtam, hogy ez követendő, hanem azért mondtam, hogy szeretném magamat is odasorolni, hogy nehogy valaki azt tudja, hogy én körön kívülről mondom ezt. Nem körön kívülről mondom, nem. Tehát világi ismerőseink is számon kérik a bennünk élő reménységet. Itt egy kis bizonságtételt szeretnék mondani. Megtérésemkor teljesen lecserélődött a baráti köröm. De igen, ez tartozik egy adat, 6 éves keresztény vagyok. Tehát megtérésemkor teljesen lecserélődött a baráti köröm, de maradt egy nem hívő ember a környezetemben, aki látott engem világiként egy jó néhány évig, és látott később a megtérésem után is. Ezt a fiút egyébként Péternek hívják történetesen. Dohányzik, ahogy magam is dohányos voltam megtérésem előtt, és az erre azért tértem ki, mert volt egy tanulságos beszélgetésünk ezzel a férfival nemrég, ezt fogom most elmondani, az ő irodájában voltunk. Peti nyugtalanul járt, kert, és egyik cigarettáról a másikra gyújtott rá, egy bőrfotel, elegáns iroda, és én meg ott ülök ebben a fotelben, és gondolom át több egyszer, hogy Isten milyen döntésre hív most ebben a helyzetben, hogy hogyan kell nyilatkozzak. És amíg ezt vizsgáltam, megláttam kívülről ezt a képet. Kívülről. Hát ott van egy ember, ül nyugodtan egy fotelban, és van egy másik ember, egyik cigarettáról a másikra gyújt rá, és ideges, és szorítja össze a fogát, és tiszta feszültség az ember. És megsajnáltam ezt a Petit, ahogy itt kívülről megláttam ezt a képet. Megsajnáltam, és azt gondoltam, hogy valamivel ki kéne zökkenteni ebből az állapotból. És az a gondolat jött a szívembe, hogy ha rágyújtanék, azzal biztos kizökkenne. És mondtam neki, hogy Peti, adj már egy cigit. És nyúltam az asztalon lévő cigarettás, márbolos dobozért. Kivette belőle egyet, és akkor olyan riadalmat láttam a szemében, riadalmat láttam a szemében. Figyeltem a belső hangra egyébként, tehát ezt nem utólag magyarázom, de Pál görögnek görögé lett, zsidónak zsidóvá, úgyhogy benne volt, hogyha ha rá tudok gyújtani, lehet, hogy rá kell, hogy gyújtsak, de nem kellett, kitépte a kezemből a cigarettát. Nem gyújthatsz rá! Rémült volt. És később azonosítottam, amikor visszajátszottam a beszélgetésünket, hogy mi történt. Az történt, hogy ő is megpróbált velem együtt egy kicsit előttem leszokni a dohányzásról. Neki ez nem sikerült. Lehet, hogy azóta többször is megpróbált. És látta az én életemet megváltozni, és azt is látta, hogy hát én letettem a cigarettát Isten kegyelméből. És ezt egészen közelről látta. És ő is megpróbálta. Neki nem ment Krisztus nélkül. De amíg engem nem dohányozni lát, addig neki van reménye arra, hogy valami az ő erején meghaladó erő valahogy segít neki. Amíg engem nem dohányozni lát. És amikor úgy látja, hogy rá akarok gyújtani, úgy kiállt rám, mintha értékesebbet akarnék tőle elvenni, mint a bankszámlája. Tudnék a reménységét, hogy egyszer ez neki is sikerül. Ennek az embernek nagyon fontos, hogy ne lásson elbukni. Ez egy világi ember. Nagyon fontos neki, hogy ne lásson engem visszaszokni a cigarettára. És az az igevers jut itt eszembe, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja, hogy Isten fiai megjelenjenek végre. De úgy is mutatnám, hogy ez a teremtett világ retteg attól, hogy bukni lát benneteket. Mert ti vagytok az egyetlen reménységem. És innen is szeretném mondani, hogy tudjatok róla, hogy a sok téged piszkálás mögött ez van. Ez van. A béketűrésed számon kérése van mögötte. Az ellenség szereteted számon kérése van mögötte, a világ részéről is. De nagyon sokan égünk meg velem együtt egy-egy ilyen helyzetben. Nem tudunk számot adni ezekről. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Egyetlen dolgot szeretnék még kiemelni, mint a reménynek az ellenségét, a magány. Ha azt mondjuk, hogy ebben a közösségben például problémákról nem illik beszélni, hogy olyan szentnek láttatjuk magunknak, azt mondjuk, hogy nekünk nincsenek problémáink, hallottam ilyet, hogy mikor bocsátottál meg utoljára? Hát én arra nem is emlékszem, mert engem senki nem szokott megmenteni. Ha olyannak láttatjuk magunkat kifelé is, és egymás felé is, mint akiknek nincsenek problémái, az felmérhetetlen károkat okoz a közösségben. Felmérhetetlen károkat okoz. Aki azt hiszi, és aki azt hiszi, hogy csak a friss hívő testvérei sérülnek, és a a régi motoros hívők nem sérülnek, amikor egy ilyen közösség van esetleg, akkor szeretném most elmondani, hogy legalább négy dolgot írtam össze, legalább ettől a négy dologtól szenved egy közösségnek minden tagja akkor, hogyha úgy láthatjuk magunkat, hogy nekünk nincsenek problémáink. Az egyik az, hogy nagyon rossz kereszténynek fogom magam érezni egy ilyen közösségben. Mert az elmémben benne van zaklatnak az én problémáim. Közben látom, hogy senkinek nincs, úgy látom az arcokat, és magam is ezt erőltetem az arcomra, hogy nekem sincs. És úgy fogom látni, hogy én egy csapnivaló keresztény vagyok a csupa őszinte keresztények gyűrűjében. Mert hogy én hazudok, hát egy így kezdődik. Tehát nagyon rossz kereszténynek fogom magam megélni akkor. A második, amit megélek ilyenkor, hogy kínzó magányban élem meg a nehézségeimet. Hiszen senkivel sem oszthatom meg. Legalábbis itt a gyülekezetben nem tudom megosztani senkivel. És el fogok szigetelődni, mert nincs akivel megoszthanám. Egyedül élem meg azokat. A harmadik, amit megélek egy ilyen helyzetben, hogy szilárd meggyőződésemmé fog válni, hogy az a nehézség, amivel én küzdök, az egyedi. Jaj, nem van, meg senkinek nem volt még olyan problémája, mint nekem. Á, ezt még senki nem élte túl. Így fogom megélni. Annyira egyedi, hogy azzal még senki se a Földön nem sikerült szembenézni. Képzelhetitek, hogy mennyi reménységem van arra, hogy én azzal megküzdök sikeresen. A negyedik, amit megél, hogy valahogy, ha valahogy, akkor így, hogy nem beszélek róla, egészen biztos, hogy testvéri segítség nem fog utolérni azzal a problémával kapcsolatban. Tehát ezeket élem meg akkor, hogyha normálvá válik egy gyülekezetben az, hogy itt nem élik problémákról beszélni. Hát így állok neki a harcaimnak, és ezekből a harcokból így nem győzelmek fognak születni, nem ám. Hanem azok fognak születni, hogy átcsapnak felettem a hullámok, úgy élem meg, hogy jaj. És az ilyen testvér nem is fog tudni számot adni a benne élő reménységről. Készülésem alatt jutott eszembe, hogy lehet baptista körökben, hát legyetek kivételek ez arra, de mondjuk a Magyarországban nyugodtan beszélhetek, lehet, hogy ideje lenne megalakítani a beteg emberek körét. Az orvosra szorulóknak a körét. Az elveszett bárányoknak a körét. Nevet is találtam neki. Baptista beteg tanítványok köre. Rövidítve Babeta kör. Megalakítanánk ezt a Babeta kört. És lehetne mondjuk, ha gondoljátok, hogy itt is lehetne itt mondjuk a Babeta körnek a pacséri részlege. Nektek nem volt elég még abból, hogy Krisztus megy mindig az elveszettek után. Mi meg itt vagyunk 99-en, és nézzük jobbra, nézzük balra, hol a Krisztus? Mindig elkószával merre a Krisztus. Úgyhogy alig vagyunk a pásztorra. Nem biztos, hogy itt, de mondom, Magyarországról lehet beszélni. És ebben az elveszett bárányok körében el lehetne mondani egymásnak az illetlenségeket. Hát igen, tehát a gyülekezetben nem, persze nem illik el, de jösszor volt Babeta körre. Megyek, vagy én is megyek. El lehetne mondani az illetlenségeket. A szentségteleneket. A szennyeseinket. Rá lehetne csodálkozni, hogy jé, neked is, a te életed is, a te terveid is, a te gyereked is, a te házasságod is, a te feleséged is, a te főnököd is, a te vasárnapod is. Azt nem értettem, mondtam. Na ez egy ilyen Babeta körbe ezt el lehetne mondani. És így kimondva már lehetne együtt sírni, együtt megszomorodni. És a testvérem gyengeségét is látva oldódhatna a magányon. És ki tudja, talán ez maga, mindenféle tudományos beavatkozás nélkül is, ez maga mozdítana még talán az elveszetteken is valamit. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Hogyan készítsük el, most már összefoglalással, hogyan készítsük el magunkat számot adni a bennünk élő reménységről? Isten kegyelme tudja ezt elvégezni, de Isten kegyelme áldása egyetlen helyen vehető át. Minden más helyen, ha vagy, ő akkor is odaérkezik Isten áldása, és címzett ismeretlennel vissza fog menni a feladóhoz. Ha csak a helyeden vagy, akkor tudod átvenni, akkor talál meg Istennek az áldása. Családfők, férfiak, lépjetek a helyetekre. Tisztítsátok meg a kezeiteket. Tisztítsuk meg a kezeinket. Hagyjuk el a nehéz teléseinket, a kételkedéseinket. Hagyjuk abba azt is, hogy igényt tartunk például a tiszteletre. Bocsánat. A tisztelet igénye nem parancsoltatott a Bibliában. A vezetetteknek a tisztelet az igen. De a családfőnek az, hogy tarts igényt rá, az nem. Helyette az viszont parancsoltatott a családfőnek, hogy mutass példát. Vívd ki a tiszteletet. Például ezzel. Mutass példát. Kezdjetek el vezetni, kezdjétek el képviselni a családot, és kezdjétek el védelmezni a vezetetteket. Úgy a külső támadások sok ellen, mint például akár önmaguk ellen. De ide tenném sokszor azt is, hogy önmagam ellen, az én vezetői butaságaim ellen is. A közösség tagjaként engedjünk ellenőrzést önmagunk felett, és ehhez adjunk ki információt magunkról. Mindjárt. Egy rövid példa, ha megosztod velem, hogy az édességed gyenge pontod, és másnap összefutunk a cukrászdában, hát lehet, hogy azért vagyok ott, mert nekem is. De ha nem, akkor is beszállhatok, és mondjuk megalapítjuk az anonim cukrászda kerülő klubját. Nevessetek, igen. Sokkal jobb ilyen arcokat látni, mint reményvesztett arcokat. És tudom, hogy fáj, mindannyiunknak fáj, amikor reményvesztett arcokat látunk, biztos. És Isten szeretné a fülembe, az én fülembe is sugni, hogy az emberi kapcsolatokat szeretné a felvirágozásunkra, a gyógyításunkra használni. Mind a magamra öltött keménységgel, mint pedig az ember kerüléssel. A keménységgel egy falat állítok magam köré. Az ember kerüléssel pedig kikerülöm azokat az embereket, amelyekkel való kapcsolatot szeretné Isten arra használni, hogy gyógyítson meg engem. Krisztus gyógyító munkáját feszítjük meg ezzel. Úgyhogy merjünk elfogadni őszinte testvéri közeledéseket. Merjek elfogadni ilyet. Mert ezek nyomán leszünk készen tényleg mindenkor számot adni a bennünk élő reménységről. Köszönöm, hogy átadhattam nektek ezt. Amen.
Amen.
Szó volt arról, hogy megosztani bennünk levő reménységet. Mi a szolgálócsoporttal, akivel jöttünk, készültünk erre, úgyhogy most fogadja szeretettel a gyülekezet tőlünk azt a kis szolgálatcsokrot, amelyet hoztunk a testvéreknek. Először egy verset hallgatunk meg Bíró Zsuzsa testvérünktől, majd egy éneket éneklünk, utána egy bizonyságtétel következik Gergely Eliza testvértől, és utána ismét egy énekkel zárnánk ezt a kis csokrot. Megkérlek benneteket, hogy gyertek ki.
Izabella, gondold meg jól. Gondold meg jól, hogy mit akarsz, kinek nyújtod a szívedet, mert elveszítheted könnyen vele együtt a hitedet. A kincsre, mit Isten adott, szívednél is jobban vigyázz, senkinek soha el ne dobd, nehogy érted legyen a gyász. Nehogy a cél, melynek szava hazugsággá fajulván elvigyen a kárhozatba, abból boldog sosem leszel. A cifra élet rongyait lásd meg a fényes köntösök mögött, hogy élted napjait jól éld, míg hajód kikötöd. Míg minden rája partot ér, és minden semmiségbe vész, és nem nyúl senki a szívedért, mert az is lassan elenyész. Csak a csillagok fénye közt ragyognak az örök szívek, kik még minden itt összetört, megőrizték a hitüket.
És egy pár gondolatot hoztam üzenetként, amit így Isten a szívemre helyezett, és egy kicsit rendhagyó módon szeretném bizonyságot tenni. Szeretek a gyerekekkel foglalkozni, és mindig azt tapasztalom, hogy amikor valamit illusztrálunk is, akkor az talán jobban bennünk marad, úgyhogy én is szeretnék egy kicsit egy kis illusztrációval levezetni egy pár gondolatot. Az első ilyen illusztráció, hát hoztam valamit ajándékba. Ugye, hogyha ránézünk erre a kis csomagolásra, akkor nem tűnik úgy, mintha ez ajándék lenne. És talán néha ilyen a mi életünk is, hogy tele vagyunk sok mindennel, ami a világban van. Így gondolok arra, hogy a feladataink, amit minden nap elvégezünk, lehet, hogy reggel sietünk, felkelünk, elindulunk a munkahelyünkre, és lehet, hogy félelmek vannak az életünkben, hogy vajon hogy fogunk megélni, hogy lesz-e elegendő pénzünk a holnap végéig, és akkor talán hasonlít az életünk ehhez a kis dobozhoz, amilyen csomagolás van rajta. Nem tűnik olyan szépnek, hanem inkább olyan kis közönségesnek, és lehet, hogy amikor így az életünket éljük, akkor az emberek csak egy ilyen kis hát használhatatlan dobozt látnak. Isten azt a gondolatot adta, és helyezte a szívembe, hogy ő nem így lát bennünket. Tudja azt, hogy milyen az életünknek a mindennapi helyzete, ismeri azt, hogy milyen félelmeink vannak, milyen küzdelmeink vannak, de ő Jézus Krisztus által adott egy reménységet is a szívünkbe, amiről ma hallottunk, hogy van, és Isten akarja, hogy a szívünkből előhozza ezeket a reménységeket. És hogyan lehetséges, hogy más lássunk, vagy az emberek más lássanak, mint a mi félelmeinket, vagy kételkedéseinket. Hát segítsetek egy kicsit, hogyan lehetne, hogy meglássuk azt, ami talán a csomagolás mögött van.
A csomagolás.
Igen. Amikor őszintén tudunk imádkozni, és le tudjuk tenni az életünket, akkor tulajdonképpen az történik, hogy megengedjük Istennek, hogy levegye ezeket a terheket az életünkről, a szívünkről, akár az aggodalmaskodást, akár a félelmeket, mindazokat, amit talán az emberek mondanak rólunk, vagy gondolnak rólunk. És hallottuk ma a tanításban azt is, hogy nem biztos, hogy csak rossz dolgok vannak az életünkben, hanem az is lehet, hogy eljárunk gyülekezetbe vasárnapra, és belekerül az életünk egy ilyen kis dobozba, mint amit itt látok, egy keretbe. És nem tudom, hogy örülnétek egy olyan ajándéknak, amit hazavisztek, és csak benne marad az ajándékos dobozba, egy keretbe. Örülnétek egy olyan ajándéknak, ami csak ott áll a polcon. Akkor, hogyha van benne valami, amit lehetne használni is. Hát nyilván jobban szeretnénk azt, hogy azt az ajándékot kivesszük, és oda helyezzük arra a polcra, arra a helyre, vagy éppenséggel, lehet, hogy olyan ajándék van benne, amit meg is lehet gyújtani. Mint ahogy én is egy ilyen ajándékot hoztam nektek. És azért azt a gondolatot szeretném hozzáfűzni, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, nagyon sok embernek, aki körülötte volt, és a tanítványainak is, hogy ti vagytok a világ világossága, és hogy nem rejthető el ez a világosság. Akkor a zsidó házaknál szokás volt az, hogy tartottak a házaknál vékát is, és ezért mondta Jézus, hogy nem a véka alá kell rejteni a gyertyát, vagy nem kell hagyni, hogy a csomagolásban maradjon, vagy nem kell megelégednünk azzal, hogy mi csak ismerjük az Úr Jézust, a világ világosságát, és eljárunk vasárnapról vasárnapra a gyülekezetbe, hanem a Krisztus teste, a gyülekezet, az hasonlíthat egy ilyen gyertyához, és szándékosan választottam ezt a gyertyát, nagyon örültem, amikor megláttam a boltba, mert nem csak egy gyertyából van ez összefűzve, hanem több kis szálból. És mi Krisztus teste ilyenek vagyunk, hogy szükségünk van egymásra. Ahhoz, hogy ez a világ meglássa az Isten fiainak a reménységét, ilyen egységben kell lennünk, mint ez a gyertya. És akkor lett minden a helyén, hogyha nem csak megvan a gyülekezet, mint a gyertya tartó, hanem a mi életünk egységben, mint Krisztus teste, oda kerül a gyertyatartóba, a megfelelő helyre, és nagyon kell kérnünk arra Isten szent lelkét, hogy mindig adjon nekünk világosságot abban, hogy tudjuk egymást segíteni. Mert előfordulhat az, hogy valamelyik gyertya szeretne kikandukolni, de akkor nézzétek csak, mi történik. Eltörik. És így van ez, amikor valamelyik testvérünk élete nehézségbe kerül, vagy a sátán támadja, akkor az életébe egy törés kerül. És Isten bíztat bennünket arra, hogy mindig figyeljünk oda egymásra, mert a világ úgy fogja megismerni Krisztust, hogy mi szeretjük egymást, és odafigyeljünk egymásra. És szeretném kívánni mindannyiatoknak, hogy Istennek a jelenléte, az ő szent lelkének a világossága tényleg mindig hadd hozzon világosságot, nem csak a ti életetekben, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy a világosság, amely világít, az hasonlít ahhoz, mint a hegyen épült város. Láttatok már olyan, vagyis nem láttatok, hanem utaztatok már olyan helyen, ahol magas dombok voltak, és abból mondjuk egy-egy ház világított a sötétben. Én nagyon szeretem, az ilyen mitakat, amikor úgy kinézek a kocsiból vagy a buszból, és azt látom, hogy itt is egy világosság, ott is egy világosság, és ilyen a mi életünk, hogyha ha világítunk, azt nem lehet elrejteni, nem lehet eldugni, és nem is kell véka alá tenni, hanem azt kívánjuk nektek, hogy legyetek itt bátrak ezen a helyen, és engedjétek meg, hogy Jézus Krisztus világossága által, amelyet ő gyújtott meg a szívünkbe, hadd legyen ez a világosság tényleg olyan, mint a hegyen épült város itt ezen a helyen is, és töltse be azokat a szükségeket rajtatok keresztül, mert mi vagyunk Krisztusnak a teste, akik számot adhatunk a bennünk élő reménységről.
Testvéreim, elérkezett az idő, hogy ismét megszólítsuk azt, aki szólt hozzánk a délelőtt folyamán, és kérjünk tőle erőt, bátorságot, hogy őszinte arccal meg tudjuk osztani azt a reménységet másokkal, akár gyülekezetben, akár gyülekezeten kívül, amelyet tőle kaptunk. Amikor most meghajtjuk fejünket, akkor a hálaadás mellett kérjünk erre erőt és bátorságot. Csendben, magában mindenki imádkozzék, és a gyülekezet nevében egy testvért kérek, hogy hangosan vezessen bennünket. Az Úr közel, jöjjön Uram Jézus!